Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! Különös módon hozott elém az Úr igehelyeket, és azt szeretném mondani, hogy a héten néztem a különböző napokra az igét, és érdekes módon tapasztalom azt, hogy visszatért újra és újra a Kolosszei levélre, és a mai nap is a Kolosszei levéllel is foglalkozik. Szeretnék valamit elmondani, hogy a Kolosszei levél az egy olyan dolgokat dolgoz felé és ír le, ami úgy mondhatnám, hogy sokaknak szól, de még a sokakon keresztül még az egyház tagjainak is, és ezen belül még a papoknak is szól, mert az Úr az ezen keresztül még nekik is üzenni akart. Azért, hogy megértsük, hogy miről van szó, én föl fogok olvasni valamit a Kolosszei levélből, és amikor én ezt egy evangelizáción a templomban elmondtam, és erre építettem a tanításomat, és a Kolosszei levélek erre a részére hivatkoztam, annyira megdöbbentett, hogy utána egy pap odajött hozzám, és megkérdezte, hogy amit én elmondtam, az hol van leírva. Pedig amikor én szoktam erről beszélni, mindig valójában szoktam mondani, a Kolosszei levél, vagy akár a Korintusi levél, vagy bármelyikre hivatkozok, és elmondom, hogy hányadik fejezeténél, vagy minél foglalkozunk most a témában. Most a Kolosszei levél második fejezetének a negyedik versétől szeretnék valamit felolvasni. És azért veszem elő a kis papírkámat is, mert szeretném mondani, hogy úgy kezdődik egy mondat, hogy benne lakik. Az a benne, az Krisztusról szól, hogy benne lakik testileg az Istenség egész teljessége. Kiben? Krisztusban. Tehát benne lakik, azaz Krisztusban lakik, testileg az Istenség egész teljessége, benne ti is ennek a teljességnek lettetek részesei, benne, aki mindent fejedelemség és hatalmasság feje. Benne vagytok körülmetélve, és ezek a kifejezések, amik jönnek, lehet, hogy újra és újra vissza fogok térni némelyikre, hogy magyarázzam, hogy miért van nagyon nagy jelentősége, amit itt leír. Tehát benne vagytok körülmetélve, és már is jön az első ilyen, hogy nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem érzéki test levetésével, ami Krisztusi körülmetélés. Tehát az érzéki testet, ha le tudom gyűrni, mert kapom ezt a körülmetélést, ezt a segítséget Istentől, akkor valójában ez a Krisztusi körülmetélés történt meg bennem. Ezzel az érzéki test elleni harc győztesei lehetünk, és igenis tudomásul kell venni, hogy az első és legfontosabb győzelmet, amit aratnunk kell, az a saját testünk. Az érzéki test, és ez egyik legnehezebb dolog. Sokan megbuknak ebben, de nem szabad feladni. Vele temettek el a keresztségben, vele is támadtok föl Isten erejébe vetett hitáltal, aki föltámasztott őt a halottaiból. Titeket tehát, akik bűneitek és testi körülmetéletlenségtek miatt holtak voltatok, vele együtt életre keltett. Tehát Krisztussal együtt életre keltett minket az Isten. És itt jön most az, amit én azt mondanám aláhúzott rész, itt jön az a rész, amire azt mondanám hangsúlyozni kell. Figyeljük! Megbocsájtotta minden bűnünket, a követelményeivel terhünkre szóló adóslevelet pedig eltörölte, és a keresztre szögezve megsemmisítette. Jézus Krisztus. Az adós levelünket fölvitte a keresztre, és megsemmisítette. Lefegyverezte a fejedelemséget és hatalmasságot, nyilvánosan pellengére állította őket, és Krisztus által diadalmaskodott rajtuk. Nagyon fontos, hogy jól értsük, lefegyverezte a fejedelemséget és a hatalmasságot. Itt a démoni erőkről van szó, a bukott angyalról van szó, és az ő angyalairól, hogy ezeket lefegyverezte és pellengére állította annyira, hogyha Krisztus nevét használjuk, mi hívők, engedelmeskedniük kell. Ha Krisztus nevében parancsolsz a démonnak, ott kell hagyjon téged, hogy elmenjen, és szabaddá kell, hogy tegyen téged. Ezért nagyon sokszor, mikor imádkozunk, tapasztaljuk meg, hogy ima közben közbejárásnál, főleg evangelizációkon rengeteg helyen megtapasztaltuk, hogy elkezdünk imádkozni, valakiért azonnal elkezdődik a szabadulás, tünetei megjelennek, a megnyilvánulások, és ez nem valami rettenetes dolog. Vannak olyan apró megnyilvánulások, amit csak akkor vesz észre az ember, ha figyeli az illetőt. Ezért szoktam mondani a társaimnak, hogy általában ne csukjátok be a szemeteket, mikor másokért imádkoztok. Egyrészt azért is, mert előfordulhat, hogy olyan kenetet ad az Isten, hogy elnyugszik valakit, amíg becsukod a szemed, az illető meg elesik. Bocsánat, jól akarom kifejezni magam. Tehát azért oda kell figyelni arra a személyre, akiért imádkozunk. És ha észrevesszük ezeket az apró tüneteket, amit talán más észre se venne, ezek az apró megnyilvánulások, ez annak a következménye, hogy lefegyverezte a fejedelemséget és hatalmasságokat, nyilvánosan pellengére állította őket, és Krisztus által diadalmaskodott rajtuk. Krisztus pedig ezt továbbadta a hívőknek. Tehát mi Krisztus által diadalmaskodhatunk rajtuk, szabadulhatunk, és nagyon nehéz ezekről beszélni, hogy nehogy valaki személyeskedésnek vegye és magára vegye. Ha magára veszi, akkor hidd el, nem szándékos volt, akkor valami olyasmi ok van, amiben te esetleg benne vagy, és akkor neked is szól az üzenet, fontos, hogy megértsd. Tehát, amikor én ezt elmondtam, akkor odajött a pap, hogy ez hol van leírva. Tudnélik, mi a címe ennek? A megváltás Krisztusban. Tehát a megváltás műve, hogy ő fölment a keresztre, és kereszthalál halt értünk, megváltott minket, annak a kifejezése van itt leírva, nem is tudom, hogy mondjam, csodálatos körítésben, csodálatos kifejezések közepette, megbocsájtotta minden bűnünket, a követelményeinket, terhünkre szóló adósság levelet pedig eltörölte, felvitte a keresztre. A kereszt halál által meghalt értünk is, és eltörölte az adósságunkat. Nincs adósság, az ördög nem jöhet, mert megváltott Krisztus bennünket. És ha te odaadod az életedet, és próbálod tisztán tartani a szívedet, amire egy lehetőség még külön az egyházban, hogy van gyóntatás, és a napi dolgok, ha leteszed őket, akkor továbbra is vonatkozik rád, hogy eltörölte, keresztre szögezve, megsemmisítette az adósság levelünket. Tehát az már csak egy olyan dolog, hogy szükséges, hogy ezt a Isten előtt való tisztaságot megerősítsük azzal, hogy elmegyünk egy gyóntatószékbe, és a napi bukásainkat, botlásainkat tegyük le mellé, hogy teljesen tiszták legyünk a bűnbe. Tehát kell és szükséges egy jó gyóntató. Nem akarok többet én ezt részletezni, csak annyit mondok, ha valaki látta Pia atya életéről szóló filmeket, és merem azt mondani, hogy nem lehet nem hiteles filmet csinálni Pió atyáról, mert amik eddig készültek, mind hitelesek, és csodálatosan bemutatják például a Gyónási karizmáját is, mert Isten különösen megáldotta, és a Gyónás titkait, és olyan titkokat tárt fel az Úr, és ez még most is így van, hogy egy-egy pap, aki átadja életét az Istennek, az bizony Isten titkait is megkapja, részesedik benne, és gyóntatás közben azt mondja, ezt elfelejtetted. És megmondja a bűnt, és akkor döbbenten néz az illető, hát ezt honnan tudja. Szóval én ebből azt szeretném kihozni, hogy Isten előtt nincs takargatni valónk, és ha te komolyan követni akarod Krisztust, és megszentelődni az életedet, megszentelni, hogy ő megszentelje, akkor nincs helye a takargatásnak, a szégyennek, és annak kell örülni, hogy letehetsz mindent, és mehetsz tovább az úton. Amikor először voltam Medjugorjéban, csak egyetlen dologra szeretnék utalni, hogy amikor én láttam a napcsodát, akkor mint vegyészmérnök tökéletesen tudtam, hogy erre semmilyen tudományos magyarázat nincs, ez tényleg csoda, ami a nap körül látszik, és amit én látok. És elmentem gyónni is, és egy olyan gyónást végeztem, ami úgy éreztem, hogy ott igen, és most is itt teljesen önvizsgálat és mindent letenni, nem figyelni a feltételek meg egyebekre, hanem odaadni mindent az Istennek. Ami számomra megejtő volt ebben, hogy a végül a pap, aki magyarul gyóntatott, azt mondta, hogy tartsa ezt a gyónást Isten igen nagy kegyelmének. És én annak tartottam. És tudtam, hogy valami megváltozott körülöttem, tudtam, hogy valami újat akar mutatni az Isten. Testvérek, meghökkentelek benneteket, nem azért, mert én most dobálózni akarok a számokkal, de 82 éves leszek egy-két hónapon belül, betöltöm idén a 82-t. De amit hozzá akarok tenni, és amire elmondtam, mindnyájatoknak szól, mindnyájatoknak kivétel nélkül. Nincsen olyan kor, nincs olyan idős ember, akivel ne tudna az Úr az életében megint és újra valami egészen újat kezdeni. Amikor én egy fölbuzdulásban úgy döntöttem, hogy én most egy adott célra elkezdek bőtölni. Én tudtam mindig, hogy hasznos dolog, ha imádsággal és bőttel tudunk az Úr elé menni, és valahogy ez úgy volt, hogy én úgy döntöttem, hogy minden héten, hetes héten át, minden héten bőtölök több napon át, és felajánlom ugyanarra a célra imában a bőtjeimet. És a elmúlt a hétszer hét nap, és utána valahogy összejöttünk, és hát családon belül ez természetes, ha már itt vagy István, akkor imádkozz értem, légy szíves. És ugye megkapta a profétálás ajándékot, mondok valamit. És ha megérint őket, örvendezek. De ő is megkapta. A fiam is megkapta. Azt mondja, apu, egy számot látok, valami hetes számot. Te valamit az Úrnak felajánlottál, hogy hét napon, vagy hét héten, vagy nem tudom én, hét hónapon, de hetes szám, te valamit felajánlottál az Istennek, és valamiért imádkoztál és bőtöltél. Azt mondja az Úr, hogy megkapod, amiért fölajánlottad. És akkor kaptam meg, és akkor kezdődött el a szabadítás karizmája. A gyógyítással együtt. A szabadítás az mindig általában kíséri a szabadítást, a gyógyulás is, tehát úgy is mondhatnám, és drága testvérek, ez azért volt fontos elmondani, mert igen, megtapasztaltam, és Isten megadta, dicsőség legyen neki, hálát adok érte, és nagyon sok mindent megtapasztaltam. Én amikor kértem, nem tudtam, hogy ez nem lesz olyan könnyű dolog, mint ahogy hittem. Mert azt mondja, lefegyverezve a fejedelemséget és hatalmasságot, nyilvánosan pelengére állította őket, úgyhogy mi elzavarhatjuk a pelengére őket, tehát távozz tőlem Jézus nevében. És hatásos fegyver. De amit el akarok ebből mondani, hogy amikor mások számára szolgálunk ezekkel az ajándékokkal, valahol nagyon nagy megpróbálásokon megy keresztül az ember, és tudom, hogy ma az Úr különösen is gondoskodik erről az emberről, mert támadást kapok. A támadás az csak a visszhangja ennek a dolognak. És most ijedjek meg, mert támad. Ha Jézus nevében távozz, és imádsággal nem szereti hallani, és már is elszalad. Testvérek, ebből azt akarom kihozni, hogy Isten nincs olyan kor, amikor ne tudna újat adni, és azért mondom nektek, hogy nehogy bármilyen korban is vagy, hogy feladd az életedet bármilyen módon, Isten teljessége akkor is a tied. Mert megváltott, eltörölte az adósságleveledet a kereszten, és szabaddá tett a gonosz minden cselvetésétől, ha te ezt tudod, és használod, mint küzdelemben egy nagyon jó fegyvert, akkor nyertes ügyed van. És nincs mitől félni. A gonosz fél tőled, főleg ha tudja, hogy a szabadítás működik nálad, mert érzi, hogy és amikor Isten mindig ad jelet valamire, ha te úgy érzed, hogy valami új van, és nem tudom mi az, akkor mindig ad egy jelet. És egy döbbenetes jel volt, megyek az örökimádásba, és látom, hogy a templom közepén egy valaki ül, és nincs kitéve a szentség. Persze, mert kapura ki volt írva, hogy az oldalkápolnában van a szentségimádás. Bementem az oldalkápolnába. Egyszer csak az egyetlen személy, aki a templomba volt, bejött, és odajött hozzám, és azt kérdezte, hogy megkérdezte tőlem, hogy miben segíthetek. És a jel, figyeljétek, tudtam, ha mellém fog ülni, akkor rendkívüli módon meg fog nyilvánulni másik oldal. És mondtam, hogy ülj mellém. Mellém ült. Abban a pillanatban fölkapta a kezét, lábát, és elkezdett rukkapálni, úgyhogy elképesztő volt a látvány, és ezt csak azért mondom, mert rajtam kívül csak egy fiatal ember volt még ott, aztán nem tudtam mekkora a tűrés határa, hogy mikor fog elszaladni, vagy megijedni, vagy valami, és én ezt nem tehetem meg, hogy én kipróbáljam az ő bátorságát, meg egyébként is, és akkor kihívtam ezt a szemét, hogy menjünk és a másik oldalon imádkoztam érte a kápolnában. De azt akarom ebből kihozni, ez egy tipikus jel volt arra, hogy igen, a szabadítás működik. A szabadítás működik, mert ha már közelembe kerül, akkor már megnyilvánulhat a másik oldal. És ettől nem félni kell, hanem örvendezni neki, hogy meglátogatott az Isten ajándékaival azért, hogy szolgálhassunk vele. Testvérek, azt szeretném hozzátenni, hogy a római levélből a 8. fejezet 14-es vers, ez egy olyan mondat, ami bárki, ha érti, amit fölolvasok, akkor azt mondja azt a mindenit. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Kik az Isten fiai? Akiket a Szentlélek vezetése, akinek a Szentlélek vezetése ott van az életében. És miért mondom ezt? A Római Levél 8.19-ben olvassuk, a sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja. Mert a bűn által nem csak az ember bukott meg és az örökösei a minden koronát, ugye Ádám és Éva bűnével, ezért a keresztségben szabadulunk meg attól. És még sorolhatnám most tovább a dolgokat, de a természet is tapasztalta ezt a bukást. A természet is, benne az állatok is. És most erről is órákig lehetne beszélni, nincs ilyen tervem. De azt akarom kihozni, hogy a sóvárgással eltelt természet, és itt értsük az egészet alatta, Isten fiainak megnyilvánulását várja. Ami azt jelenti, hogy a természet is szabadulhat az elvetettség alól. Ez az elvetettség, vannak olyan szentek, akiknek azt mondják, hogy olyan gyönyörű kertje volt, és még sorolhatnám tovább, de nem ezekre a történetekre akarom kihegyezni a történetet, hanem azt mondani, tehát még a természet is sóvárog azután, hogy megtért emberek az ő erejükkel, a Szentlélek erejével, az ő kenetével, a szolgálatával sok emberen segíthet, és még a természet is részesedik belőle titokzatos módon. Most abból azt szeretném még kihozni, hogy ugye Krisztusban vagytok, tehát benne vagytok körülmetélve, nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem érzéki test levetésével, ami a krisztusi körülmetélés. Tehát ha megértjük azt, hogy mi megkaptuk a krisztusi körülmetélést azzal, hogy az érzéki test fölött uralkodhatunk és győzelmet aratunk, akkor az lesz benne a csodálatos, hogy kezdjük észrevenni, hogy az érzéki test fokozatosan csodáról csodára, majdnem, hogy így mondom, a te saját életedre célozva tapasztalod meg, hogy megváltozott és teljesen tisztává tett az Isten, és ebben a tisztaságban a gonosz már menekül. Tehát ezért a szolgálatok, a közbejárások gyakran úgy történnek, hogy még oda se értünk, már szabadul az illető, volt rá többször is példa, de azért akarom ezeket elmondani, hogy higgyétek, hogy ez így van, és Isten ezzel, hogy lefegyverezte a fejedelmséget és hatalmasságot, tehát a bukott angyalokat is az ő hatáskörülé rendelte, és akiket fölken az Isten, mi emberek, megszaladnak a bukott angyalok. Tehát érteni kell a helyes értelmét ennek, és ha te a te életszentségeddel, amit felajánlsz az Istennek, és törekszel rá, és akkor itt most álljunk meg egy pillanatra. Azt mondják valakiről, hát az egy szent ember. És akkor utána nézhetsz te is. Lexikonban vagy ilyesmi. Mit jelent az, hogy szent? Lehet az egy tárgy is szent. Lehet egy ember szent, sokféle módon használják ezt a szót. Márpedig a szent az azt jelenti, Isten számára elkülönített. Hú, a mindenit. Fölfogjuk egyáltalán? Ha te szent vagy, akkor te Isten számára elkülönített ember vagy. Különös gondja van rád a megszentelésben, és abban, hogy ne egyedül menjél be az üdvösségbe, hanem egy egész sereg ember menjen be veled, és mikor majd ott leszel az üdvösségben, Isten meg fogja mutatni, hogy rajtad a te közreműködésed révén még hány ember menekült meg, és jutott üdvösségre. Az, hogy te hirdeted az Isten igéjét, hogy te evangelizálsz, akkor Megtörténik az, amikor a természet csóvárokban várta Isten fiainak a megnyilvánulását. Ott hagytad a lenyomatodat, a kenetet az embereken, eljöttél, és még a környék is tapasztalja, hogy megváltozott itt valami ebben a faluban. De még az élet is. Mintha a gyümölcsök is szebben teremnének, én merem ezt kimondani, mert Isten kertjévé avattad fel te az ott levő életeddel, vagy ha bármit én még elmondhatnák ezzel kapcsolatban, az szinte kevés ahhoz, amit lehetne mondani, csak egyet akarok a szívetekbe elhinteni, hogy merjetek, és akarjatok teljesen Istené lenni. Hogy rátok fogjátok, hát ez egy szent ember. Bárcsak már mindenkire ezt hallanám. De esélye van rá Magyarország népének. Különös kegyelem, hogy a szűzanya országa vagyunk, és különös kegyelem, és a napjainkban meg fogjátok tapasztalni, hogy valami Magyarországról fog elindulni, és az pedig Isten kegyelme. Na most testvérek, az, hogy te elindulsz ezen az úton, és azt mondod, Uram, én egészen a tiéd szeretnék lenni, már is ott van az ördög, na megállj, majd meglátod, mi lesz ebből. És akkor ugye itt van, hogy hát a félelmet gerjeszt benned, hogy majd Isten vissza fog vele élni. Hát ez a hazugság atya. Nem szabad rá hazudni, vagy a hazugsága nem szabad hallgatni. Tudni kell, hogy azért teszi, mert már ő is fél attól, hogy mit fog akkor tenni ez az ember, aki Istennek átadta magát. És Isten pedig megszentelte, szent lett, azaz Isten elkülönített embere lett, amit ő rendkívüli módon fog használni. De hogy mire használ, ahány ember annyiféle, van, akit kórházba tesz rendkívüli, és a betegek különös szószólója lesz Isten előtt, gyógyulni fognak a betegek, műtéti csodák történnek, vagy én sorolhatnám ezt tovább, és amikor látok egy-egy orvost a megszentelődés útján, már előre mosolygok, hogy Uram, milyen jó lesz azoknak a betegeknek, akikkel ő fog foglalkozni. De rajtunk is múlik, imádkozni kell érted, tanárokért, orvosokért, még az állami vezetőkért is. Tehát az érzéki test levetésével, ami krisztusi körülmetélés, azt akarom ebből kihozni, hogy testvérek, nincsen korlát, nincsen határ, nem szabad egyezményt kötni, hogy na ez még elmegy nálam, mert ez még belefér, semmi ne férjen bele. Semmi ne férjen bele, bízd rá az Úrra magadat, és értetek, mondom el, különben nem nagyon beszélnék erről. Ha te Istennek adod teljesen az életedet, és próbálod teljesen rábízni magad, akkor lesz egy következménye, amikor kezded felfedezni, egyszerűen elképesztő. Isten gondviselése veled kapcsolatban. Na most a gondviselés, az azt mondom, a törődés a mindennapi életeddel, a gondjaiddal, stb. És évtizedekkel ezelőtt történt, egy kicsit visznek is szánom, megjegyeztem egy közösségi alkalmon, hogy hát tönkrement a boilerom. Nem tud valaki egy elfekvő boilert? A következő héten csöngetnek az ajtón, kinyitom az ajtót, ott egy nagy csomag becsomagolva a gyári csomagolásba, azt mondja, én találtam egy elfekvő boilert. És betolta a lakásomba, és már ott is hagyott. Hát az elfekvő boiler. És bontottam le róla izét, és a csomagolásba be volt dugva, ott volt a számla is, mert a számla kell ahhoz, ha te ezt hivatalossá akarod tenni, és stb. 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 De, drága testvérek, a gondviselés olyan csodái ezek, amire azt mondod még most is, hogy Istent nem lehet megelőzni nagy lelkűségben. Isten olyan nagy lelkűséggel fog meglátogatni téged, hogy majdnem, hogy azt mondom, hogy célszerű lenne egy naplót nyitni, csak azért, hogy ezeket leírjad. És engedjétek meg, hogy befejezésül egy olyan igét olvassak fel a János evangéliumból, ami mindenkihez szól. Ha csak egyedül te volnál itt, akkor vedd úgy, hogy személyesen neked szól. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy munkátokkal gyümölcsöt teremjetek, mégpedig maradandó gyümölcsöt. És ez a gyümölcstermés az, ami megnyilvánul a római levél szerint még a természetben is, mert még a természet is várja. Veheted ezt szó szerint fagyümölcseként, hogy leszaggatod a gyümölcsöt, de lehet az, hogy te olyan gyümölcsöket teremsz, ami keveseknél tapasztalható. Na most, a krisztusi körülmetélést pedig az érzéki test levetése, hadd olvassam fel, hogy miről szól, mert a test cselekedeteitől akar megszabadítani az Isten. És hadd olvassam fel, én az első szó az, hogy fajtalanság. Mindig problémám volt ezzel, hogy mi ez a fajtalanság, az egyszer fölhívtam a Gál Pétert régen, és megkérdeztem, hát az a homoszexualitás. Bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés. Én nem is tudom, folytassam? Elég nagy a izé. Gyilkosság, részegeskedés, dobzódás, és ehhez hasonlók. A test cselekedetei. Tehát van mit leválasztani, van mit legyőzni, van mitől megszabadulni, és hív bennünket arra az Isten, hogy terjemjük meg annak a gyümölcsét, amire meghívott, és ez a gyümölcs bőségesen fog visszaköszönni az üdvösségben egykor majd, és rácsodálkozunk, amit Isten fog bemutatni, ha te ott leszel, azt a gyümölcs halmazt, amit te életed termett, a gyümölcsök alatt a megtért embereket, a jó cselekedeteket, és minden mást föl lehetne sorolni, ami Isten által adatott kegyelem, és az lesz a befejező mondat, és ezt jól megjegyezni, és nagyon fontos, testvérek, kegyelmet sokan kapnak kegyelmet. De a kegyelemmel mindig együtt kell működni. Tesszük-e ezt az együttműködést? Adja az Úr, hogy fölismerjük életünkbennek szükségességét. Amen, úgy legyen.